a székely Márton.
Tudtam, hogy halkan fog beszélni.
Ez alapvetően kiváló orgánumon van, szóval szerintem. Ezt a műfajt úgy hívják, hogy Spirit Bar.
Még egyszer?
Én még egyszer a székely Márton vagyok.
Mi a szalz öreg hűtőgész mosogató? Ez maga hozta létre, ugye?
Ezt én.
Mi ütött magába, hogy ezzel foglalkozzon?
2003 nyarán öltönyben, nyakkendőben gyalogoltam a akkori munkahelyemre az irodába, és megállt mellettem csikorgó fékkel egy gyerekkori barátom, kipattant a kocsiból valamilyen lemvászon liglogó gatya, meg valami pacsker, meg valami atléta trikó volt rajta, szevasz marcikán, puszi, és anélkül, hogy megkérdezte volna, hogy hogy vagyok, vagy nem tudom micsoda, én nekem szegezte a kérdést, nem nyitunk ki kocsmát. Amire én így ránéztem, és ő azért kérdezett meg engem egyébként, mert hogy tudta, hogy családilag én már láttam egyáltalán pultot belülről, ő nem. De hogy én már legalább láttam pultot belülről. Mm-hmm. Amire én rüheltem a munkahelyemet akkor, és akkor én mondtam neki, hogy tudod mi, de nyissunk egy kocsmát. Ennyi volt a találkozónk, elváltunk. Én mentem még 30 métert az irodáig, fölmentem az akárhanyadik emeletre, bementem a főnökömhöz, és mondtam neki, hogy akkor alá szolgálja. Ez volt, mint tudom, júliusban, és október akárhanyadikán megnyitottuk az első kocsmánkat, de úgy vágtunk neki, hogy sem azt nem tudtuk, hogy hol, hogy mit, hogy kinek, semmit. Ezt megnyitottuk az elsőt.
És az jól ment.
Az nagyon. Csak aztán a Fészek Művészklub Egyesület kiutált minket onnan.
Hát persze.
Ami talán nem meglepő, mert hogy ők nem ehhez voltak szokva, és akkor azt mondta nekem a Fészek Művészklub Egyesület vezetője, a Galambos úr, aki egyébként azóta is szerintem már 90 fölött van, szóval ami azt jelenti, hogy akkor sem volt már fiatalember. És akkor azt mondta, hogy hát itt ennyi ember, és hát az úristen, meg nem tudom, hogy ez a Fészek Művészklub Egyesület. Na igen, és nem volt benne 30 éve egy rohadt lélek se, hanem egy pár őskövület, kísértet kergetőzik itt a házon, vagy bujócskázik itt a házon belül, nem történt itt semmi. Ehhez képest, amit mi behoztunk ide kocsmában, több festő, meg szobrász, meg színész, meg nem tudom micsoda van itt, mint valaha az épületben az elmúlt akárhány. És akkor megnyugtattam afelől, hogy szerintem most az egy négyzetméter első diplomák száma esetében az egyetlen intézmény, ami tudna konkurálni velünk, az mondjuk a Magyar Tudományos Akadémia, de hogy így, de hogy nagyjából ennyi. Ja, hát igen, szeretnek inni. Na így. Szóval így aztán nem voltunk ott hosszú életűek, elég hamar kilettünk utálva, de hogy ezen fölbuzdulva meg azon az egy télen mi megkerestünk annyi pénzt, amiből utána fölépítettük a kuplungot. Mm-hmm. Hát így. Ez a Kuplung nevű műintézmény volt a Király utcában, amit már 4 éve csináltunk, vagy 3,5 akkor, amikor megfogant bennem a gondolat, hogy de kéne valami olyat csinálni, ami ennél inkább az örökké valóságnak szól. Mert hogy a romkocsma az nagyon szép, meg nagyon jó, csak mint hogy a nevében is benne van, az általában romban van, sőt, tehát amikor azt a helyet elkezdtük 2004-ben, amikor fölépítettük a Kuplungot, már akkor úgy volt bérleti szerződésünk az épület tulajdonosával, hogy tudomásunk hozták az első pillanatban, hogy az épületre jogerős bontási engedély van. Már a nyitás pillanatában nekünk fél évre szóló bérleti szerződésünk volt, és ez a fél év elteltével ez átcsapott egy ilyen határozatlan idejű szerződéssé, ami azt jelenti, hogy kvázi a nyitás pillanatában is tulajdonképpen már fölöttünk lógott a Damoklész kardja, hogy ezt meddig lehet csinálni, és értelemszerűen maga a beruházás is úgy történt meg 2004-ben, hogy tulajdonképpen ami biztos, az ez a fél év, amire nekünk szerződést sikerült kötni, és hogy fél év alatt kell ennek a dolognak értelemszerűen visszahozni a befektetést, meg ha van rá mód, akkor valami hasznot is termelnie. Az egy másik történet, hogy egyébként a Kuplung története utána 14 éves lett, Amikor az ominózus kuplungot megnyitottuk 2004 őszén, akkor 10 vendégünkből én 9-et ismertem, és pont ennek köszönhetően az az első naptól kezdve teltházzal működött.
Bocsánat, mert... Viktor beindított egy mosógépet?
Igen. Hiba volt?
Hát, ha még kérhet-e a türelmét egy...
Nem, már az most már megy, de annak 2 perc a futam ideje, tehát az nagyon gyorsan lejárt.
Szóval a kuplunkban gyakorlatilag mindenkit?
Mindenkit ismertem, de annyira, hogy az anyja nevét, meg a mindenkit. Így aztán mi csak körbe kürtöltük a haveroknak, hogy mi megnyitjuk, másnaptól teltházadott. És pont ez volt az oka egyébként, az egyik oka annak, amiért én annak idején ezt a váltást beterveztem magamnak, hogy na akkor, de most itt kéne a jazzklub.
Csodás, lejárt vagy lekapcsolta?
Nem, lejárt. Tehát pont ez volt az oka, hogy az a 4 év, amíg én a kuplungot csináltam, az a 4 év az jelentősen megváltozott, vagy a 4 év alatt nagyon jelentősen megváltozott a kuplunk közönsége. Mert amikor nyitottunk, akkor a haverjaink voltak ott, meg mindenkit ismertünk, és akkor ilyen nagyon-nagyon rövid időn belül az összes természetesen nagyjából velem egyidős haveromnak, barátomnak, nem tudom kicsodának, hirtelenjében családja lett, gyereke lett, a ranglétrán olyan szintre ért, hogy nem ment el naponta bulizni, sőt, már csak 2 hetente ment el bulizni, ha 2 hetente ment el bulizni, akkor nem biztos, hogy hozzám jött. Szóval a közönségünk nagyon erősen kicserélődött, és én azzal kellett szembenézzek 4 év működés után, és ez a 4 év működés, ez mikor? Ez
megedett?
2004-ben nyitottunk, 2004-ben én voltam. 2004-ben én voltam 29, akkor mit tudom én, voltam 33, amikor a jazzklubot nyitottam, és 33 évesen ott álltam, és úgy éreztem magam, mint a saját öregapám, mert a közönségünk az egy 10-essel fiatalabb volt a kuplunkban. Mert hogy az én barátaim a kuplunkban. Tehát azért éreztem szükségét a váltásnak, mert ott találtam magamat egy hatalmas kocsma, hatalmas közönségével, akik 10 évvel fiatalabbak nálam, és fogalmam nem volt, hogy ők, mint közönség, mi a fenét várnak tőlem, mint kocsmáros, mitől fogunk mi nekik tetszeni. Szóval a lényeg, hogy én 2007-ben úgy gondoltam, hogy nekem valami olyan helyet kéne nyitni, ami ahol nagyobb a létbiztonság. És akkor én azt gondoltam, hogy kétféle olyan vendéglátóipari egység van, ami az idők végezetéig szól. Az egyik az a jazzklub, mert hogy a jazzklubok azok mind olyanok, amik sok-sok évesek, és hagyomány van, és minden van. A másik az meg a kávéház. De én a kávéház műfajtól féltem a szónak abban az értelmében, hogy én nem akartam ilyen melegkonyhás dolgot, mert ahhoz én nem annyira értek. Szóval, hogy attól én óckodtam, és akkor azt mondtam, hogy én a jazz imádom, meg talán ismerem is, hogy akkor legyen jazzklub. Mert ugye egy jazzklub az egy olyan hely, ahonnan az ember nyugdíjba megy. És lőn. És én építettem egy jazzklubot, amire ráöltem egy szemmel jól látható összeget.
Lehet kérdezni?
Lehet, persze.
Mennyit?
Sokat. Ott a beruházás volt ilyen 50 millió körül, ez 2007-ben. Szóval egy szemmel jól látható összeget el...
Akkor még bele kérdezek... Tehát maga gazdag? Marha gazdag? Vagy gazdag volt?
De hát az apám mindig azt mondta, hogy fiam, nem az a gazdag ember, akinek sok pénze van, hanem az, aki hitelképes. De hát nekem úgy volt pénzem, de úgy az 50 millió az nem gondolom, hogy a gazdagság volna, az mondjuk 10, mi van most 21, akkor az 14 évvel ezelőtt. Hát. 50 millió forint az volt mondjuk két normális lakás. Nagyjából ez. De hogy ez egy nagy kocsma volt, tehát hogy itt azért 450 négyzetméter alapvet területről beszélünk meg. Szóval ez nagy volt.
De akkor még mindig ne menjen tovább, ez nagyon izgalmas. Szóval, jó, pluf, csináljunk egy jazzklubot, de hogy?
Már hogy a szónak
melyik? Hogy tervezte meg, mit tervezett meg, kit hívott oda, hogy jött be közönség, vagy miért nem jött? Minden érdekel. Hát ami publikus.
Abszolút publikus. Szóval megterveztett. Először is kellett hozzá találni egy helyszínt. Akkor találtam hozzá egy helyszínt. Ugye annak a helyszínnek, annak olyan méretűnek kellett lenni, ahova befér egy koncertközönségnyi ember. Most azért átlagosan egy jazz koncerten azért ez nem a stadion koncert, tehát nem ezer emberekben kell gondolkodni, de egy olyan, amiben azért úgy el lehet férni sokan.
Hány személyre számított alkalmanként?
Hát az ördög tudja, az a koncert, amin a legtöbben voltak nálunk, azon biztosan voltak, vagy 300-an. Uh-huh. Tehát az 300-350, az ördög tudja, sokan. Uh-huh. Tehát így a sok száz fő. Kell hozzá ugye színpad, kell hozzá hangtechnika, kell hozzá zongora, kell hozzá nagy pult, mert hogy ugye ahova sok ember befér, ott kell, hogy nagy legyen a pult, kell hozzá ruhatár. Na most ezt így szépen mindet föl kellett építeni a kvázi nulláról. Tehát vásároltam zongorát, megépítettünk színpadot, megvásároltunk méregdrága hangtechnikát, tehát hogy így nagyon-nagyon drága hangtechnikát.
De miért? Mert ez tetszett? Vagy?
Nem azért, mert ez tetszett, hanem egyik sem, hanem a jazz az egy olyan műfaj, meg általában az olyan élőzenés kocsmák, teljesen mindegy, hogy ott jazzről beszélünk, vagy bármi egyébről, de a bármi egyéb alatt azt értem, hogy ami nem a tuc-tucról szól, hanem ennél szofisztikáltabb zenéről, ott a hangtechnika az nagyon sarkalatos pont. Olyannyira sarkalatos pont, hogy és most nem kifejezetten a magyar zenekarokról beszélek, mert a magyar zenekarokra azért ez nem jellemző, de hogy a külföldiekre mindenféleképpen, hogy ott benne van a zenekar által küldött úgynevezett riderben, hogy mik az elvárások, hogy ők hány tagú a zenekar, ők milyen kontrollt szeretnének, milyen frontot szeretnének, milyen hangot szeretnének, amit lehet teljesíteni a szónak abban az értelmében, hogy ők azt mondják, hogy kérünk, mit tudom, 4 darab kontrolládát, meg kérünk, mit tudom, micsoda a teljesítményű front hangzást. Ezt lehet teljesíteni úgy, hogy az ember leírja, hogy akkor oké, ti ezt kértétek, mi meg ez van. Ha az ember egy ilyen riderre válaszol, és azt mondja, hogy rendben van, akkor én tudom biztosítani az X számú kontrolládát, akkor jön a zenekar részéről, vagy a zenekar menedzsmentje részéről a következő levél, hogy oké, milyen. Amire, hogyha az ember azt írja, és most nem akarok itt márkaneveket mondani, mert ez nem reklámról szól, de hogyha én beleírom, hogy mit tudom én, micsoda van nekem, akármi, akkor azt fogja mondani, hogy hát, és akkor van az a 4-5 márka, ami, hogyha az ember azt a márka nevet írja, akkor onnantól kezdve nincsen kérdés. Tehát akkor a zenekar azt fogja mondani, hogy ó, köszönjük szépen. Szóval egy olyat kellett vásárolni, elkerülendő az ilyen jellegű problémákat, amire mindenki azt fogja mondani, ó, köszönjük szépen. Na hát vásároltunk ilyet. Na most az drága, nagyon drága. Tehát a nagyon drága alatt az értendő, hogy már akkoriban is, és azért ez mondom 14 évvel ezelőtt volt, a hangfalaknak darabja 7 számjegyű. Uh-huh. És volt belőle pár. Szóval, hogy az úgy nagyon sok pénz. Aminek egy részét leasingeltük, egy részét az saját zsebből kellett belerakni, egy részét. Lényeg, hogy megnyitottunk, és azt kell, hogy mondjam, hogy relatíve rövid időn belül ez elég nagyot szólt, már hogy a szónak abban az értelmében, hogy hogy meglehetősen komoly hazai és nemzetközi ismerettségre tett szert a hely. Ami nagyon szép volt, meg nagyon jó volt, és én nem tudom elmondani, hogy milyen érzés az, amikor az ember gyalogol, tudom én, a Szent István körúton, és akkor egyszer csak megcsörren a telefonja. És előveszem a telefont, és látom, hogy a kijelzőn valami külföldi szám jelenik meg. Majd fölveszem a telefont, és beleszól valaki angolul, aki megérdeklődi, hogy én beszélek-e azon a nyelven, és miután megnyugtatom, hogy igen, akkor ő bemutatkozik, és hát most nem fárasztanék itt népeket jazzzenészek nevével, de jó, akkor megcsörren a telefon, és beleszól egy fazon, aki közli, hogy ő Randy Brecker. Ez azoknak, akik nem értenek a jazzhez, ez nagyjából olyan, mintha én egy stadiont tulajdonolnék, és a stadionba vagy valami óriási koncerttermet, és fölhívna engem telefonon a, mondjuk a Tina Turner, nem a menedzsere, hanem ő. Azzal, hogy ja, hát hogy ő, tök jó, hogy akkor ő velem beszél, mert ő a Michael Jacksontól kapta meg az én telefonszámomat, és hát hogy akkor most tervezik a jövő év nyári európai turnéjukat, és abban az esetben, amennyiben én azt mondanám, hogy vállalom az ő fogadásukat, akkor esetleg Budapestet is beiktatnák a turnéba. Szóval, hogy ez így óriási, és hogy ez többszörösen megtörtént, hogy olyanok hívtak föl, hogy szeretnének nálunk játszani, akik na, szóval, hogy így tényleg nagyon jó, miközben hát finoman szólva sem termelt nyereséget a dolog, akármennyire népszerű volt, és azt kell mondjam, hogy az elején tehát még az első évben abban nagyon sokszor lukra futottunk, különösen magyar zenészekkel a szónak abban az értelmében, hogy mi igyekeztünk mindenkinek föllépési lehetőséget adni olyanoknak, akik egyébként jegyzettek, akiket úgy illik ismerni a magyar szintérről, olyanoknak is, akiket nem illik ismerni, mert fiatalkák, kezdők, akármi. Szóval tényleg igyekeztünk mindenkinek. És nagyjából egy év alatt kiderült az, hogy kik azok a magyar fellépők, akiket a szónak abban az értelmében érdemes fölléptetni, hogy közönségük is van, és nem csak hírnevük, és kik azok, akik elméletben a komolyan jegyzett magyar, rendkívül komoly jazzzenészek óriási diszkográfiával és hatalmas elismertséggel magyar és nemzetközi szintéren, majd ezek után bejön rájuk 15 darab fizető vendég, bejön rá további 15 csókos, aki ez a ja, írjál már föl a izére, a listára, mert a nem tudom micsoda, és kvázi per koncert elbuktáztunk csinosabb összegeket.
Miből volt bevétel?
Hát ugye alapvetően a koncepció az arról szólt, hogy az a belépő díj, amit a koncertre érkező megvásárol, az a zenekaré, tehát hogy annak kell eltartani a zenekar gázsiát, és a pult volt hivatott eltartani az üzletet. És nagyon hamar kiderült, hogy ez a koncepció nem áll meg a lábán. Két dolog miatt. Az egyik az, hogy a magyar jazzzenész az nem a piacról él. Azt kell mondjam, hogy nem tudom, most már 10 éve nem vagyok ebben benne, nem gondolom, hogy hatalmas változások lettek volna ebben, de legalábbis 10 évvel ezelőttig a magyar jazzzenész nem a piacról élt. Azaz kvázi magát a jazzzenészt sem érdekelte az, hogy az ő koncertjén hányan vannak ott, vagy hányan nincsenek ott, vagy azok fizetnek-e érte, vagy nem fizetnek érte, vagy mit csinálnak, hanem állambácsi éltető csöcsein lógtak. Nem akarok neveket mondani, de hát azért az szörnyen mulatságos volt, amikor a neves magyar jazzzenész bejelentkezik arra, hogy ő koncertezne, és akkor én megkérdezem, hogy jó, de hát mégis mire számíthatunk, és hogy hányan, meg hogyan, meg miért. Hát ő azt nem tudja, igazán nem is érdekli, de hát, hogy ő tulajdonképpen már végig játszotta a fél világot, New Yorktól Párizsig, és nem tudom, hol mindenholig. Majd tulajdonképpen utólag kiderül, hogy hogyne, persze, volt már Berlinben, Londonban, Párizsban, nem tudom, hol mindenhol, a helyi magyar házban, lelkes közönség előtt, állambácsi által fizetett napidíjért és állambácsi által fizetett tisztes gázsiért. De hogyha arról lett volna szó, hogy az XY piaci alapon működő jazzklubba kellett volna elmennie, akkor egyrészt vonogatta volna a vállát a jazzklub tulajdonosai, ki is ez a fazon, és valószínűsíthetően ráfagyott volna a mosoly az ábrázatjára a jazzzenésznek, amikor a produkciójával arányos gázsit kapott volna. Na így. Uh-huh. Ebben hozzátartozik még az is, hogy 2007-ben nyitottunk, és kvázi egy szűk évre rá beütött az ominózus 2000-es évek végi krach, amikor hát nem kifejezetten ment senkinek sem a szekér, meg nagyon sokan földbe álltak. Meg hozzátartozik az is, hogy az pont az az űr volt, amikor tulajdonképpen a VIV, későbbi IVIV már nem, és a Facebook meg még nem. Amiből az is következett, hogy a reklámköltségeink azok elképesztően magasak voltak, különösen annak fényében, hogy milyen bevételeket termeltünk. Annyira vicces volt. Volt egy koncert nálunk, nagyon neves magyar zenész neve alatt futó kvintett. Még ráadásul a kvintett összes többi tagja is, hát finoman szólva is egy magyar szinten sztárválogatott. Még ráadásul olyan zenekar, akik a névadó nevén kifejezetten ritkán lépnek föl, klubban meg pláne, azaz mindenféleképpen egy olyan dolog, ami magyar szinten hát legalábbis esemény számba megy. Bármelyik nálunk civilizáltabb országban a helyi hasonló zenekar koncertjére a koncert előtt két héttel nincsen jegy, az a jegy az tisztes pénzbe került volna, és értelemszerűen lement volna egy meglehetősen sikeres teltházas koncert. A neves kvintet gázsia volt. Én többeket megkérdeztem ismerőseimet, hogy mégis mit satszolnak, hogy akkor a neves zenész neve alatt futó kvintet, ami egyébként egy sztárválogatott, vajon mennyi lehet ennek a zenekarnak a gázsia? Akkori árakon is az volt a mondás, hogy hát ugye az ördög 4-500 ezer forint. Ez volt a tip. A valóság az, hogy ennek a zenekarnak a gázsia volt 85 ezer forint. 85 ezer forint. Ez a gyakorlatban abból állt, hogy a kvintett tagjai fejenként 15 ezer forint, és egy tízes a ródnak. Így nézett ki. Ezen fölül nekem volt még költségem erre egy másik tízes a hangmérnöknek, egy másik, mit tudom én már mennyit fizettem én akkor annak, aki a jegyet szedte, nagyjából ennyi volt a költségem, 1000 forintos belépő volt az ominózus koncertre, és bejött 33 darab fizető vendég. A zenekar egyik tagjának sem szerepelt ez semmilyen online felületén, hogy ez a koncert lesz. Ezen kívül én elköltöttem egy, hát én nem emlékszem, hogy mekkorát, de valami nagyobbat, tehát a Pesti Estben egy hirdetést, az ördög tudja már, hogy talán egy egész oldalt is vettem, de lehet, hogy csak egy felet, tök mindegy. De szóval valami olyat, ami a Pestiesnél akkoriban csinos összegbe került, tehát hatszámjegyű összegbe került a hirdetés, azaz a zenekar koncertjének a hirdetése többe került, mint a zenekar. És itt most tartunk egy
nyugodtan.
Sziasztok! And it's very mellow, so it's heavy. Lighter or IPA? Man kind of size or smaller?
The tehát a Neves Magyar Zenekarnál voltunk.
Igen, szóval, hogy a Neves Magyar Zenekarra elköltöttem a reklámjára többet, mint amennyibe maga a zenekar került. Majd ezek után eljött a koncert napja, a koncert napján pedig megjelent 33 darab fizető vendég az olyan neves zenekarnak a koncertjén, ami alapvetően egy kongresszusi központot vagy egy műpát megtölt. És akkor kiderült, hogy a zenekar egyik tagjának sem szerepelt semmilyen online felületén, ők saját maguk semmit sehol nem kommunikáltak, menedzsere egyiknek sincs, kvázi azon múlott, hogy ott hányan vannak, hogy az ominózus Pesti Est hirdetést, meg a mi akkoriban megjelenő ilyen havi, volt ilyen havi programfizetünk, a havi programfizetünkben ezt hányan látták, vagy az hány emberhez jutott el, és abból hányan értek rá. Ami azt jelenti, hogy az 1000 forintos jegyár mellett nekünk ugye volt 33 ezer forint bevételünk a zenekarból, vagy egyáltalán abból a koncertből, most nem számolok a pulttal, mert az elméletben a helyfönntartását lett volna hivatott. A zenekarra volt 33 ezer forint bevételünk, miközben volt egyszer 85 ezer forint kiadásunk, plusz még egy 100 ezeres nagyságrendű hirdetés, plusz még ugye a jegyszedő, a hangosító, a nem tudom micsoda, ami azt jelenti, hogy egyetlen koncert alatt buktunk el 100 ezeres nagyságrendet. És hát értelemszerűen a 33 ember nem szaggatta szét a pultot, tehát a hely maga is deficitet termelt az adott estére. Na így. És akkor volt másik neves zenekar, aki, vagy neves zenész, triója, kvartettje, már nem is emlékszem, tök mindegy. És akkor kérdeztem tőle, hogy te figyelj, legalább a MySpace oldaladon miért nincsen fönt? Az, hogy, ja, hát mert azt a menedzserem szokta csinálni, mondja nekem. Mondom, és akkor miért nem csinálja? Azt mondja, hogy hát azért, mert hogy hát a menedzserem 70 akárhány éves, és nem látott még számítógépet bekapcsolva.
No jó, mennyi ideig működött a hely?
3 évig működött a hely. A 3 év alatt előadtunk egy olyan 70 millió körüli bukót. Szép. Tehát ugye a beruházást, meg még azon fölül egy olyan 20 millió körüli üzemi veszteséget.
Nem is rögzítették a koncerteket?
De volt, amit rögzítettünk, tehát volt ott tévé, volt ott ez az amaz, sőt, több rendbeli lemezfelvételek készültek nálunk. Tehát mondom, ebből a szempontból rendkívül sikeresek voltunk, hogy a zenészek imádtak nálunk játszani, mert marha jó volt a zongora, mert marha jó volt az akusztika, mert úgy egyáltalán, tehát hogy ez így tök jó volt, csak hogy közben bevételt meg nem termelt a dolog. Ehhez hozzátartozik az is egyébként, amivel én korábban nem számoltam, hogy a magyar jazzrajongó közönség az nem azzal az attitűddel megy jazzkoncertre, hogy ő elmegy szórakozni, hanem azzal megy jazzkoncertre, hogy ő elmegy a magas kultúra oltárán áldozni. Azaz egy este, mint amint 9 órára meghirdetett koncertre, ő megjelenik 3-4-9 és 9 között, lerakja a ruhatárban a kis ruciát, leül a kis kerekasztalhoz, így keresztbe csapja a lábát, a koncert szünetig így tapsikál, a koncert szünetben a többség, nem mindenki, de a többség az megrohamozza a büfét, a büfében 10 emberből 6-an rendelnek egy mentes vizet, ha lehet, ne legyen hideg, egy ember a késői óra ellenére egy presszó kávét, ketten valami rostos ücsit, és 10 emberből lesz egy, aki kér egy sört, egy bort, egy viszkit, egy akármicsodát. Ezt úgy elfogyaszgatják, majd a koncert negyedórás, 20 perces szünete után visszaülnek a második szetre, ugyanígy keresztbe csapott lábbal, így tapsikálnak, és a koncert vége felé, mert ugye este 9-kor kezdődött, a koncert vége felé elkezdik így nézni az órájukat, hogy húha, mert hogyha lesz még egy ráadás szám, akkor lehet, hogy ők már lekésik az utolsó buszt. Szóval, amikor elhangzik az utolsó taps, akkor egy emberként fölállt a közönség, megrohamozták a ruhatárat, ahol kis ilyen összeverekedtek, hogy melyik jusson hamarabb a ruciához, és én meg már csak így vizionáltam lelki szemeim előtt a távozó anyut, aki így benyúl a ritikülbe, előhúzza a noteszét, és így a kultúrmisszió rovat mellé behúzza a pipát, hogy akkor ebben a hónapban megvolt. Míg ugye hány meg hány filmben láttuk a füstös jazzkocsma jelenetet, ahol a sarokban a színpadon tolnak valami elképesztő bibapot, és a népek pedig arra szórakoznak, ne adj Isten, még olyan is van, aki táncra perdül. Most ehhez képest itthon a jazz zenész is azt gondolja magáról, hogy művész, amivel önmagában nincsen természetesen probléma. Probléma akkor van, amikor az átlag magyar jazz kvartett színpadképe az olyan, amilyen. Tehát amikor a dobos az susogó tréningruhában van, a bőgősnek az egyik oldalon be van tűrve az inge, a másik oldalon kilóg, a zongorista az még az előző hakniból elfelejtette levenni a csokinyakit, és a szemüveges, jól fésült szólista meg áll elől a lesütött szemekkel, inkább háttal, mert inkább a zenekart nézi, mint a közönséget, és hosszas előadást tart arról, hogy akkor ő most molban, vagy durban, vagy nem tudom micsodában írta ezt a következő nótát.
Vegye fel nyugodtan.
Visszahívlak. Jó? De egy szevasz. Szóval ezt így, holott ugyebár azt, amit ők csinálnak, az még ha művészet is, de hogy alapvetően ez a showbiznek a kategóriája, hát Magyarországon ebből hiányzik a show, az mindenféleképpen, de a biz is.
Tehát gyakorlatilag összefoglalva saját magának csináltatott néhány koncertet, amit lehet, hogy élvezett,
nem. Ez így abból a szempontból túlzás, hogy mondom, egy évnyi próbálkozás, hogy kik azok, akik képesek behozni közönséget, ne adj Isten, a közönsége élvezi ezt, és ez mondjuk a pultfogyasztásán is meglátszik.
Volt ilyen,
persze. Tehát mit tudom én, azt hiszem, hogy talán maguk a hölgyek is egyetértenek ezzel, vagy hát legalábbis mit tudom én, nálunk lett a Harcsa Veronika, Uh-huh. Isten nyugosztalja, Fábián Julinak voltak elképesztően sikeres koncertjei nálunk.
De nekik hogy?
Hát hogy?
Nekik miért futott így fel?
Hát azért, mert ők nem kaptak állambácsitól semmit sem. Azaz ők rá voltak kényszerítve arra, hogy úgy éljenek, hogy ők a közönségből fognak megélni. Azaz ők minden követ megmozgattak, hogy a közönségük tudjon arról, hogy ez ott van, el is jöjjön, és show is volt, mert hogy a közönség akkor érzi magát jól, hogyha elhiszi a közönség, hogy ott az a hülye fönt a színpadon, az nekem játszik. Míg az idősebb generáció, meg azok, akik nem föltétlen idősebbek, de állambácsi, azok kvázi olyan volt, mint ilyen valóságshowban, oda lehetett volna húzni egy ilyen üvegfalat a színpad meg a nézőtér közé, és akkor innen kintről meg lehetett nézni, milyen az, amikor azok ott bent zenélnek. Mm-hmm. Nekik pedig el lehetett hinni azt, hogy ezek nekünk játszanak. És ezért micsoda meglepetés, közönségük is volt, és azok hajlandóak voltak pénzt is adni érte, hogy láthassák őket.
Tehát rolló le, és tovább kell lépni.
Ez volt 2010 őszén, és akkor én őrültek magyarra elkezdtem üzlethelyiséget keresni, mert hogy akkor azt mondtam, hogy van nekem egy másik hülyém a jazzen kívül, a másik hülyém az éghető szeszek, és hogy akkor meg hogy a kávéház, mert ugye azt mondtam, hogy a jazz az egyik időtlenségnek szóló műfaj, a másik az a kávéház. És akkor elkezdtem üzlethelyiséget keresni a nem létező pénzemből, meg hát egy szemmel jól látható adósság halmazzal magam előtt, amiből az lett, hogy én találtam ezt az üzlethelyiséget. Én találtam egy párat, de hogy találtam ezt az üzlethelyiséget is, de nem igazán volt rá kiírva semmi. Láttam, hogy egy üres üzlethelyiség, tulajdonképpen jól megközelíthető helyen, nagyjából ennyi. És én föl is írtam magamnak, hogy ez így van, de hogy így nem lehetett róla tudni semmit.
Mi volt benne? Volt ez?
Semmi. Nem tudom, tök üres volt.
Falak?
Igen.
És azt lehetett
tudni, hogy korábban bicikli volt, meg bicikli szerviz, az volt benne. De ezt is talán még a cégér kint volt, és onnan lehetett tudni, vagy hát már nem is.
Na jó, mindegy,
nem is ez az érdekes. Az az érdekes, hogy eltelt rövid idő, tudom én, másfél hét. És másfél hét múlva fölhívott egy kollégám, aki tudta, hogy én természetesen üzlethelyiséget keresek, és ő akkor már évek óta velem dolgozott, tehát ő is nyitott szemmel mászkált a városban, és látta ezt az üzlethelyiséget, és fölhívott engem telefonon, és azt mondja, figyelj, itt a Vasvári Pál utcában van egy üzlethelyiség, azért mondtam, meg így félbeszakítottam, és mondtam, tudom, de hát hiába üres, nem derül ki róla semmi. Azt mondja, de itt kint van egy telefonszám, hogy kiadó. Amire mondtam, hogy jó, akkor mondjad azt a telefonszámot, fölhívom. Leraktuk a telefont, én fölhívtam a telefonszámot, amit ő mondott, és másnap aláírtunk egy bérleti szerződést. Május 18-án nyitottunk 2011-ben, mint Nappali Kávéház nevű dolog, ahol kávé van, és rengeteg szesz. A szesznek az óriási előnye, hogy nem akar okosabb lenni, mint én, minőségét korlátlan ideig megőrzi, és nem kell neki gázsit fizetni. Vannak, akik a kávénkért járnak ide, de hogy azért annak fényében, hogy hányan járnak ide azért, amilyen szeszkínálatot mi itt tartunk, az ugye az nem összehasonlítható, tehát az utóbbi csapat az jóval nagyobb. De az is igaz, hogy azért itt is az első két év az igencsak keserves volt, tehát az finoman szóval sem volt egy diadalmenet az első két év, mert hogy akkoriban kezdődött a Király utcának az a nagyon komoly felfutása, hogy mi itt ültünk az első évben, meg a második évben, egy péntek este 5 darab vendéggel, vagy 10-zel, miközben a Király utcán hömpölygött a nép, és az 30 méter ide.
Igen.
De hogy a gyakorlatban ez a 30 méter, ez 30 kilométer. Mert hogy aki ott hömpölyög, az be nem teszi ide a lábát. Tehát, hogy az így nem. Ma már nagyon hálás vagyok érte, hogy nem a Király utcán vagyunk. Sőt, azt kell mondjam, hogy a Király utcán nagyon sokan tönkrementek így az elmúlt másfél-két évben Covid-ból kifolyólag, mi pedig még mindig itt vagyunk. De hogy azért az első két évben ez keserves volt, mert az, hogy mi kitaláltuk, meg az, hogy mi jók vagyunk, az egy dolog.
De térjünk vissza, mert engem ez birizgál nagyon, ez a kitaláltuk. Mit talált ki? Tehát, hogy mit tervezett?
Az volt az ötlet, hogy egy olyan hely, ahol ahova be lehet ülni napközben, és van jó kávé, és lehet dolgozni, mint ahogy itt a szomszéd asztalnál a fiatal úr ezt pont megtette, igaz, hogy nem kávé mellett tette meg, hanem sör mellett, de ez a történetünk szempontjából mindegy. Szóval, ahova be lehet ülni napközben dolgozni, meg ahova meg lehet napközbenre beszélni nyugodt körülmények között találkozókat, mint ahogy mi most itt ülünk egymással szemben ketten, és viszonylag kevesen zavarták meg a beszélgetésünket. És este meg átcsap ez a zsizsgésbe, nem a buliba, mert egy ilyen hely azt hiszem nem a buliról szól, de mindenféleképpen a nagyon kellemes kocsma hangulatba, ahol azért nem kell túl kiabálni a kocsmát.
Így is tervezte?
Igen.
És két év után mi történt, hogy egyszerre elindult?
Ez nem egyszerre történt, tehát ez nem egyik napról a másikra
szóval
történt. Sőt, azt kell mondjam, hogy amikor én megnyitottam 2011-ben, akkor is az volt az én koncepcióm, hogy adjunk ennek egy évet, és lássuk meg, hogy egy év múlva van-e olyan fejlődés az üzletmenetben, ami bizonyítaná azt, hogy ennek az ötletnek van létjogosultsága. És amennyiben olyan jeleket látok, hogy itt csak türelem kérdése, amíg így szájról szájra elterjed a híre, hogy van itt egy hely, és az a hely az ettől vagy attól vagy amattól érdekes, de hogy oda érdemes elmenni, akkor legyen, és akkor csináljuk. Hát aztán ez az egy év volt az egy év után olyan jel, ami arra mutatott, hogy igen, ebben van ráció, de azért mire kivártuk, az igazán volt. Tehát mondjuk azt, hogy a második év végére értünk el oda, hogy egyáltalán null szaldó, tehát akkor már nem kellett rákölteni. És aztán nagyjából a harmadik év volt az, amikor exponenciálisan elkezdett növekedni a közönségünk, és onnantól kezdve tulajdonképpen hasznot is termelt. Nem véletlenül vannak mögöttem a legeslegfelsőbb polcon a grappák, mert Magyarországon azokat viszonylag kevéssé ismerik, hiába tartunk mi belőle vagy 40 félét, de hogy kevéssé ismerik, azért vannak azok legfölül, hogy ne kelljen mindig a létre tetejére mászni.
Uh-huh. Honnan ismeri ezeket? Hogy tanulta meg?
Hát egyrészt érdekelt, már hamvas ifjúkoromban is érdekelt.
Mert?
Mert soha nem szerettem berúgni. Tehát akkor, amikor, mint a gimnazista korában az ember elkezd a haverokkal ide-oda-amoda járni az éjszakába, és ilyen kocsma, meg olyan kocsma, akkor nálam a mennyiségi alkoholfogyasztás az tulajdonképpen a sört jelentette. Abból fogyasztottunk mennyiséget, vagy hát én.
Hát arra volt pénzünk.
Nem csak azért, mert arra volt pénzünk, hanem nekem kimaradt, hogy akkor a VBK-t igyam, meg kimaradt a nem tudom micsoda, és soha nem ittam kevertet, és soha nem ittam cherry brandit, és nem tudom micsodát. Tehát ez nekem teljesen kimaradt, tehát én nekem bőven elég volt a sör, és amikor viszont rövid italt ittam, akkor viszont érdekelt, hogy milyen, és inkább vásároltam egyet azért a pénzért, amiért kaphattam volna három vackot, de én nem vettem meg a három vackot, hanem vásároltam egyet, de az jó legyen. Tehát soha nem érdekelt, soha nem ittam azért, még gimnazista koromban sem ittam azért, mert én be akartam volna rúgni. Hanem én megittam három sört, vagy öt sört, vagy mit tudom én, micsodát, és abban a minutában, amit én úgy kezdtem érezni, hogy akkor én nem ittam többet. És ugyanígy a rövid itallal, hogy sokkal jobban érdekelt, amit iszom, mint annak a hatása.
És mit talált benne? Tehát mi volt az, ami megfogta?
Változatosságot például. Tehát én családilag bekerültem egy pultba 91-ben, amilyen, és abban a pultban, abban többféle, sokkal többféle ital volt megtalálható, mint ami akkoriban Magyarországon ismert, vagy hozzáférhető lett volna.
Ez hol van?
És nekünk családilag van egy kis szállodánk, és annak volt egy bárja. És én ott dolgoztam 10 évesen. És abban a bárpultban ott nagyon sokféle ital volt. De úgy, hogy mit tudom én, a 90-es évek legelején volt tudom én, 15 féle konyak. Most hasonló ütöttem, és mondtam egy számot. Meg mit tudom én, másik 20 féle viszki. És egyszerűen én annak éreztem először, vagy arra voltam kíváncsi, hogy mi a fenétől más. Ugye én állok abban a pultban, nekem el kell adni, amikor odajön a kedves fogyasztónak fogalma sincs, mert a Johnny Walkert azt mindenki tudja, vagy a Ballantine-t azt mindenki tudja, de amikor ott van egy harmadik címke, amire az vajon mi a fene, akkor azt ugye el kéne mondani neki, hogy az mi. Így aztán biztos, ami biztos, megkóstoltam, és hát egyszerűen nagyon gyorsan rá lehetett jönni, hogy óriás különbségek tudnak lenni olyan dolgok között, aminek a címkére alapvetően ugyanaz van írva. Tehát rá van írva, mint a kettőre, hogy viszki, és mégiscsak ég és föld az egyik meg a másik. És akkor onnantól kezdve ezzel kezdett érdekelni. És amikor lehetőségem adatott, akkor kóstoltam ilyet, meg kóstoltam amolyat, és én bementem valahol külföldön egy kocsmába, és láttam egy olyan címkét, amiről nekem fogalmam nem volt, hogy micsoda, akkor tessék adni egy olyat. És akkor érdekelt ennek a végén a lexikális része is. Tehát akkor, amikor igazán elterjedt az internet, meg igazán utána lehetett olvasni dolgoknak, és minden csak egy kattintás volt az információ, akkor engem ez érdekelt, és elolvastam, és ez meg is maradt. Hát így. A többit azt empirikus úton lehet megtanulni. És bármennyire is sajnálatos, de máshogy nem. hozzánk nagyon sokan jönnek olyanok, akik ilyen-olyan-amolyan ital szeretete miatt, vagy akár nem a szeretete miatt, vagy, hanem csak az érdeklődés miatt elkerülnek hozzánk, és akkor azokban föl szokott merülni a gondolat, hogy de mi lenne akkor, hogyha azon kívül, hogy ő a pult másik oldalán áll, és rendel valamit, és én adott esetben próbálom vezetni, hogy ilyet vagy olyat vagy amolyat, de hogy hát mi lenne akkor, hogyha valami ilyen kóstoló jelleggel valami komolyabb beszámolót kapnának. Tehát erre úgy van érdeklődés.
Tehát ez olyasmi, mint a borkóstoló.
Abszolút.
Csak töményre.
Így van. Így van. És ezt így a legkülönbözőbb italokból elő szoktuk adni, tehát ez változó, hogy a téma az éppen viszki, vagy rum, vagy konyak, vagy gin, vagy akármi.
Ezt kérik, vagy ajánlja? Hogy
ez általában szó? Kérik. Aha. Tehát az sokkal gyakoribb, amikor az igény merül föl valakiben, hogy akkor ő szeretne egy rumkóstolót. És akkor fölhív minket telefonon, és azt mondja, hogy vagyunk 2-3-12, akárhányan, és szeretnénk ilyen-olyan-amolyan italból kóstolón részt venni.
És hogy épít fel egy ilyen mesét?
Hát ez annak a függvénye, hogy a közönség, tehát akik ezt szerették volna, azok kezdők vagy haladók, tehát ez változó. Tartottam én már olyan kóstolót is, ahol kifejezetten értő, viszkiket jól ismerő közönség volt, és akkor ott az volt a tematikája a kóstolónak, hogy nekem nem kellett elmagyarázni, hogy mitől viszki egy viszki, vagy egyáltalán miből készül, meg honnan készül, meg miért készül, hanem kifejezetten arról szólt, hogy olyan tétel sort állítottunk össze, ami valamitől érdekes, amiben van valami trükk, vagy azért, mert kifejezetten tájegység specifikus volt, vagy kor specifikus, vagy csináltunk már olyat, amire azt mondtuk, hogy akkor kizárólag, mint tudom én, serihordós érlelésű viszkik. Ha a közönség olyan, akik értők. De van olyan, és ez a sokkal gyakoribb, amikor a közönségben az érdeklődés van meg, az ismeret az meg kvázi nem, vagy még ha ittak is akármilyen jellegű ital, tehát ittak már többféle rumot, de alapvetően azzal sem föltétlenül vannak tisztában, hogy a rum az miből is készül, akkor tartunk egy olyat, ami arról szól, hogy az bemutatja, hogy a kóstolón bemutatjuk azt, hogy az miből készül, hol készül, miért készül, milyen eljárással, milyen érleléssel, mik ennek a történelmi vagy történeti aspektusai, ami meg baromi érdekes tud lenni. Most legközelebb például mi van ma? Kedd, holnap után fogok tartani egy olyan kóstolót, ami meg arról szól, hogy ott én válogattam, hogy ki az, akit meghívok, kvázi az én kontómra megy, én adom az ismeretterjesztő jellegedét, mindenki nagyon fog érteni a dologhoz. Cserébe van egy újdonság, és ezt az újdonságot fogjuk kóstolni. Megbontunk 4 olyan üveget, ami egy vadonatúj főzdének a legelső terméke. Soha senki nem kóstolta még. Mi most meg fogjuk kóstolni, és majd összedugjuk a fejünket arra nézvést, hogy mit gondolunk mi erről.
És ez nyilvánosság elé kerül, vagy nem?
Nem tudok róla, nem. Itt valószínűleg ennél az asztalnál, vagy a szomszéd asztalnál, attól függően, hogy hányan leszünk végül. Tartottam egy konyakkóstolót, aztán tartottam egy viszkikóstolót, meg aztán tartottam egy rumkóstolót, aztán tartottam egy ginkóstolót, tegyünk hozzá, tartottam egy tekilakóstolót, vodkával nem vagyok hajlandó foglalkozni, de akkor az azt jelenti, hogy
mi a baj a vodkával?
A vodkával az a bajom, hogy buta ital. Se íze, se bűze, csak berúgni lehet tőle, és teljesen abszurdnak tartom, hogy egy vodkát elméleti síkon akkor tartunk minél jobbnak, ha minél neutrálisabb. Tehát, hogy valaminél az legyen az erény, hogy az semmilyen, az... Na ne! Én mindig azt szoktam mondani, hogy én sokkal szofisztikáltabb módon is be tudok rúgni, mint hogy vodkát igyak.
Hát egyiptomi utazásunk alatt a vodka volt a fertőtlenítő.
Hát ez talán oké, de hogy akkor az ugye nem azért rendben, de akkor nem azzal a célzattal oké, de hogy tehát ha arról van szó, hogy fogat kell mosni, vagy lábat kell mosni, akkor arra én is nem szívesen használok vodkát, oké.
Na ugye.
De ahhoz, hogy azt mint élvezeti érték használjam, na nem. Mert hogy azok, akiknek mi azt 4 évvel korábban kinyitottunk, és mindenki 29 volt, akkor még mindenki bulizott, meg mindenki dolgozott, mert tehát mindenkinek volt már pénze arra, hogy kocsmázzon, de nem volt még család, meg nem volt még nem tudom micsoda, és aztán 1-2 éven belül mindenki szépen, mi állandóan esküvőkre jártunk, és szakmányban születtek a gyerekek, és egyre komolyabb karriertörténeteket hallottunk a haverjainktól, meg a barátainktól. És egyszerűen így aztán ők elmaradoztak nagyon-nagyon hamar. És jött helyettük egy új generáció, akikről fogalmunk nem volt. Tehát így a jazzklub az ugye egészen más volt, mert ott az egy nagyon specifikus műfaj, tehát ott mindenki előfordult. És itt, amikor kinyitottunk 10 évvel ezelőtt, itt sem lehetett a saját haveri körre számítani, vagy csak minimálisan. Mert hogy mindenki a családozott, karriert épített, mit tudom én, mit csinált. Most tartunk ott egyébként, hogy azok a barátaim, akik annak idején a Kuplung nyitáskor ott voltak, azok most kezdenek fölbukkanni itt, mert mindenkinek kezd akkora lenni a gyereke, hogy már a gyerek az otthon el van magán, sőt, már akkor boldog, hogyha apja, anyja nincsen otthon, és akkor itt lassan kezdenek visszajönni ezek az arcok, akik egyébként annak idején ott voltak a Kuplung nyitáskor. Ami ugye tök vicces. De hogy ki mindenki jár ide, az ördög tudja. Van ez a része, aki 100 éves haver, és akkor most így sok év után kezdenek újra fölbukkanni. Vannak azok, akik az alkoholszerelmesek, akik a legkülönbözőek tudnak lenni, vagy különbözőbbek tudnak lenni egymástól.
Ez mit jelent?
Hát, hogy van. Évekkel ezelőtti sztori tök vicces. Volt nekünk egy törzsvendégünk, egy srác, aki azóta kiköltözött ugyan Németországba, de hogy egy csepeli punk a keverék kutyájával, aki ilyen pultosként dolgozott itt-ott a belvárosban, és ő egy héten egyszer biztosan bejött a kutyával, és így leült, mert hogy ő imádta a jó rumokat, de mégiscsak egy csepeli punk, aki ül itt nálunk a pultnál, és rumokat kóstolgat, és így ez tök jó. És van egy másik törzs vendégünk, aki meg ilyen tényleg kőgazdag, de a kőgazdag, hatalmas autóval, sofőr hozza néha. Szóval na, ez a fajta, akinek szintén szereti az ilyet, olyat, amolyan. Na most ezek annyiszor találkoztak itt, mert mind a kettőt ugyanaz. Érve, hogy ezek úgy egyébként már ilyen hello-hello, meg ilyen udvariassági hárommondatos beszélgetés. Na de hol a fenébe történhet meg, hogy a kőgazdag, sofőrös, nagyságos úr, meg a csepeli punk azok ugyanabban a kocsmába járnak, és még mivel mind a kettő tudja a másikról, hogy törzsvendég, még így el is beszélgetnek. Ez a teljességgel kizárt. Amire egyébként én tök büszke vagyok, még én nagyon szeretem ezt a helyzetet, annyira, hogy tudom én, a városnak azon kevés kocsmái közé tartozunk, ahol többszörösen előfordult már, hogy itt akkor ült az egyik asztalnál egy párocska, és mit tudom én, viszkiztek, rumoztak, tök mindegy, mit csináltak, és már ott ültek egy órája, és mi ismerjük őket, és bejárnak gyakran, és közvetlen a kapcsolat a pult és közöttük, majd egyszer csak nyílik az ajtó, és begyalogol egy fiatal társaság, mit tudom én, 3-4 kölök, és akkor kiderül, hogy a 3-4 kölök, akik, mit tudom én, 20 évesek, a 3-4 kölök, ből az egyiknek apja meg anyja az, akivel mi jóba, de mi a kölköt is ismerjük, és se apu anyu nem tudta a gyerekről, hogy az ide jár, se a gyerek nem tudta a saját szüleiről, hogy azok ide járnak, és aztán így találkoznak. Ez tök vicces, és mondom, ilyenből több is van.
Na jó, és a tervek, vagy...
Nincsenek tervek. A tervek azok, hogy hogyan megőrizhető, mert engem továbbra is az vonz, hogy az időtlenség. Én nagyon, mint vendég, én nagyon szeretek törzsvendég lenni, és én nagyon szeretem az olyan helyeket, ahol tudom, hogy ott a Béla főúr, és én tudom. Szóval ezeket én nagyon szeretem. És én szeretnék egy kicsit ilyen lenni, akár a szónak abban az értelmében is, mint a ugye Bécsben a Havelka, amikor ugye a Havelka már nagyon öreg volt, és de még élt, tehát így dolgozni már nem annyira, de hogy ő akkor is minden áldott nap lement a saját kávéházába, és ült a bejáratban a kis csokornyakendőjében, és semmi más nem csinál, mint a bejövő vendégeknek mondta, hogy guten Tag, és amikor távozok meg a Wiedersehen. Ezt úgy kedvelem, az ilyet.
Jó, hát köszönöm.
Hát én köszönöm a lehetőséget.
Mivel zárjuk?
Hát nem tudom, hogy viszkivel?
Jó, ez egy jó zárás.